Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Nagy Péter atya, Felső Szeliből, innen Felvidékről. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat a felvidéki Révkomáromból. A mai hittanóránk keretein belül a egyházról fogunk elmélkedni, a 9. cikkeiről, amely számunkra oly kedves, mikor azt mondjuk, hogy hiszem a szent, katolikus anyaszent egyházat. Drága testvéreim, mindenképpen meg kell jegyeznünk azt, hogy amikor az egyházról elmélkedünk, akkor nem szabad elvonatkoztatni a Szentlélektől. Mindazt, amit eddig vallottunk és elmélkedtünk a Szentlélekkel kapcsolatba, az teljes egészében függ és össze van kapcsolva az anyaszentegyházunkról vallott hittétellel. A katolikus egyház katekizmusa így gyönyörűen fogalmaz. Az egyházról szóló hitcikkely az előző, a Szentlélekről szóló cikkelyétől is teljesen függ. Mivel már bizonyítottuk, hogy a Szentlélek minden életszentség forrása és ajándékozója, most valljuk, hogy az egyházat ugyanő ajándékozza meg a szentségekkel. Az egyház, az egyházatyák kifejezése szerint az a hely, ahol a lélek virágzik. Továbbá így fogalmaz a katekizmus, hinni, hogy az egyház szent és katolikus, továbbá egy és apostoli, elválaszthatatlan az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hittől. Valóban, mert az eddigiekben úgy mondtuk, és úgy imádkozzuk a hiszek egyben, hogy hiszek egy Istenben, benne, Jézus Krisztusban, Szentlélekben. Tehát a Szent Háromságú egy Istenben az ember benne van, és benne hisz. Az ember, aki megvallja az ő hitét, és kereszténynek mondja magát, az hisz az Atyában, a Fiúban és a Szent Lélekben. Viszont az egyházban nem hiszünk, hanem az egyházat hisszük. Hiszem a szent, katolikus anyaszent egyházat. A katolikus egyház katekizmusa így mondja, az apostoli hitvallásban megvalljuk, hogy hisszük a szent egyházat, de nem azt mondjuk, hogy hiszünk az egyházban. Nehogy összekeverjük, és ez nagyon fontos, Istent az ő műveivel, s hogy világosan Isten jóságának tulajdonítsuk mindazokat az ajándékokat, melyeket ő lehelyezett az egyházban. A II. Vatikáni Zsinat egyházról szóló konstitúciója, Lumen Gentium, így nyilatkozik. A Szentlélek által vezetett anyaszentegyház fáradhatatlanul megtisztulásra és megújulásra, és megújulásra buzdítja a gyermekeit, hogy a kereszt jele egyre tündöklőbben ragyogjon föl az egyház arcán. Drága testvéreim, ezt a hittanórát fölvételről fogjátok majd hallani, vagy halljátok éppen. Sajnos nem lehetséges az, hogy élőben vegyük föl. Igaz, terveink között volt az, hogy ezt a hittanórákat majd máskor is leadjuk, más alkalmakkor, de nem tudok elvonatkoztatni a jelen helyzettől, amiben élünk. Miszerint valóban az egyház egy komoly kihívás előtt áll, egy világjárvány közepén, amikor a templomaink úgymond zárva vannak, amikor az emberek otthon imádkoznak, a tévé előtt nézik, vagy a rádió előtt hallgatják a szentmiséket, és így próbálnak belecsatlakozni valamelyest az egyház életébe. Mégis. Ezekben a napokban nem szabad elfelejteni azt, hogy az ember hite, a hiszek egyben meg van fogalmazva, hogy valóban vallom az egyházat. Ahogyan előbb olvastuk, az ajándékokat, amelyeket ő lehelyezett az egyházban, meg kell élni az egyházban. Drága testvéreim, így Krisztusivá az egyházon belül válik teljesen az ember. Így leszünk valóban Krisztusiakká, az ő akarata szerint. Így a hitünk tárgya most az egyház, ez az Istené, az ő két keze alkotta, ahogyan az egyházatyák fogalmaznak, és így leszünk egyedül fiakká a fiúban. Az egyház Krisztus szent teste, titokzatos teste. Ezért is valóban a Szentlélek után említjük az egyházról szóló hitcikkeit, nem véletlenül egyáltalán. Most a mindenkori és a jó-rossz vonásai mögé kérlek benneteket, hogy engedjük, hogy leszállhassunk. Legyünk valóban eltökéltek, hogy az egyház jó és rossz arca mögé tudjunk nézni. A teremtés után a bűn eltörölte, vagy igazából elnézést, elhomályosította az ember szem előtt az Isten csodálatos látását. Vegyük így a Szent Lelket. Vegyük azt a lelket, amely valóban éltetni tud mindnyájunkat. Ezért, drága testvéreim, az egyházról elmélkedve próbáljuk meg szólni arról, hogy milyen szimbólumai is vannak igazából az egyháznak. Annak az egyháznak, amelyet a Biblia megfelelője ekklészia, görögül ekkalein, kihívni igéből származik, amely igazából összehívást jelent, népgyűlést, és általában vallásos jelleggel. A katekizmus így fogalmaz, a szót az Ószövetség görög fordításában leggyakrabban a választott nép Isten előtti összejöveteleire alkalmazzák, főleg a sínai hegynél történt összejövetelre, ahol Izrael megkapta a törvényt, és Isten szent népévé tette őt. Önmagát ekklésziának nevezve a Krisztusban hívők első közössége, ezen összejövetel örökösének tekintette magát. Benne Isten a föld minden határából összehívja a népét. Az egyháznak így vannak szimbólumai, amelyeket szeretnék a kedves híveknek a figyelmébe ajánlani, akik hallgatják ezt a hittanórát. Isten népe. A Szentírásban egymással összefüggő képek és előképek sokaságát találjuk, melyekkel kinyilatkoztatás az egyház kimeríthetetlen misztériumáról beszél. Az első ilyen kép, amit szeretnék említeni, az az akol képe. Így fogalmaz a katekizmus, az egyház ugyanis akol, melynek egyetlen és megkerülhetetlen ajtaja Krisztus, ugyanakkor nyáj is, melyről Isten előre hirdette, hogy ő maga lesz a pásztora, és melynek juhait, bár emberi pásztorok legeltetik, mégis maga Krisztus, a jó pásztor, a pásztorok fejedelme vezeti és táplálja szüntelen. Valóban akolról beszélünk, és ez az akol, ez látható is tud lenni. A kedves családok, amikor összegyűlnek imádkozni, össze van hívva a nép, a család apraja és nagyja, azok, akik megvallják Krisztust, mint egyedüli üdvözítőt, imára kulcsolják a kezüket, és próbálják kérlelni az Istent saját magukért, azokért, akik imát kértek, azokért is, akik talán már megfeledkeztek az Istenről. Ezért ez a nyáj, melyről Isten előre hirdette, hogy ő maga lesz a pásztora, valóban büszke arra, hogy az Isten ismeri őt név szerint. húsvét időben ünnepeljük Jó Pásztor vasárnapját, és ezzel kapcsolatban szeretném így megjegyezni, hogy a Szentírásban nem jó pásztor szerepel, hanem szép pásztor. Tehát az a pásztor, aki Krisztus, ő szépnek van nevezve. Gyönyörű is ez a megfogalmazás, hogy szépnek, mert a szépség az magába hordozza az összes többit. Az, hogy jó, az, hogy egy, az, hogy igaz. A szépség az egy olyan kategória, amely átfogja, átlelkesíti, és amely nem egy egyszerű esztétikai szépség, hanem önmagáért szép. Amire nincs is válasz, nincs is sokszor magyarázat, ugye? Nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért szép. Nyáj. Második ilyen szimbóluma az egyháznak a megmunkált föld, vagyis Isten szántóföldje. Így fogalmaz a katekizmus. Ezen a földön nő az ősi olajfa, melynek szent gyökere a pátriárkák voltak, s melyben megtörtént és meg fog történni a zsidók és a pogányok kiengesztelődése. Az egyházat a mennyei földműves, mint választott szőlőskertet telepítette. Krisztus az igazi szőlőtő, aki életet és termékenységet ad a vesszőknek, azaz nekünk, akik az egyház által ő benne maradunk, s aki nélkül semmit sem tehetünk. A megmunkált föld az a talaj, amely 60-szoros termést fog majd hozni. Emlékezzünk csak a magvető történetére a Szentírásból. Vagy beszélünk a szőlőskertről. Így szó kellessék Jézusról, aki úgy beszél magáról, mint az a szőlőtő, akiben benne vannak, rá vannak hagyatkozva, belé vannak forva, olvadva, össze vannak nőve a szőlővesszők. És nem tud termést hozni a szőlővessző, a szőlőtő nélkül. A következő ilyen egyhája szimbólum pedig, hogy épületnek mondja az Isten az egyházat. A Korintusi Levél, 1. Korintusi Levél 3.9, ha valaki jobban el szeretne mélyedni benne. Maga az Úr ahhoz a kőhöz hasonlította magát, mert elvetettek az építők, mégis szegletkő lesz. Isten háza, melyben az ő családja lakik, Isten lakóhelye a lélekben. Isten hajléka az emberekkel, főleg pedig szent templom, melyet az egyházatják szava szerint kőből épült templomok megjelenítenek, s a liturgia méltán hasonlítja a szent városhoz, az új Jeruzsálemhez. Ez is egy gyönyörű szimbólum, hogy épület. Az az épület, amelynek a szegletköve maga Krisztus. Drága testvéreim, úgy eszembe jut ilyenkor a kirándulások sora, amit úgy az ember az élete folyamán eddig, amin az eddig részt vettem, vagy reméljük Isten kegyelméből még részt fogok venni a kirándulásokon, amikor idegen templomokat látogatok meg. Betérek katolikus templomokba, és az ember olyankor egy óriási gyönyörűséget él meg a szívébe. Miszerint ott is otthon vagyok. Igen, mert a tabernákulum mélyén ott rejtezik az Úr Jézus, aki saját magával táplálja a népet. Ott is a katolikus szó elhangzik, ott is az ember kimeri mondani, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjébe. Csodálatos volt ez az ember életének, hogy az egyházba bele van oltva az ember élete. Így mennyei Jeruzsálemnek is tekintjük az egyházat, ugye? Mennyei Jeruzsálemnek, amely megjelenik a liturgiában. És ezuránt a mennyei Jeruzsálem iránt áhítozik minden lélek. Így kedves testvéreim, jelen való helyzetben, amiben élünk, szeretnék buzdítani mindenkit, akinek csak lehetősége engedi, és főleg lelkileg valóban összeszedettebb tud lenni, hogy a lehető legtudatosabban, amikor figyeli a szentmiséket, valóban imádkozzon azért, hogy a mennyei Jeruzsálemnek ő egyszer valóban lakója és polgára legyen. Azaz kéri az örök üdvösséget. Jeruzsálemi Szent Cirilltől szeretnék olvasni pár gondolatot, amely pontosan arról szól, hogy miért is neveznénk így katolikusnak az egyházat. Hisz elmegyünk más vidékekre is, örül az ember szíve egy katolikus templomba térbe. Azért katolikus a neve, mert mindenütt jelen van a földkerekség határaitól határáig, és mert egyetemesen és hiánytalanul tanítja mindazokat a tételeket, amelyekre az embereknek szükségük van ahhoz, hogy eljussanak a tudásra, akár a látható, akár láthatatlan, akár mennyei, akár földi valóságok tekintetében. Hogy az emberi nem alávesse magát a vallásnak, vezetők a vezetettek egyaránt, a műveltek és képzetlenek ugyanúgy, és hogy egyetemlegesen orvosolja és gyógyítsa a bűnök minden nemét, amelyeket a testtel és a lélekkel visznek végbe. Találóan nevezi Ekléziának, azért, mert mindenkit elhív és egybegyűjt, ahogyan azt előbb is hallottuk, drága testvéreim. Ahogyan a Leviták könyvében mondja az Úr, és az egész gyülekezetben hirdest ki, hogy gyűjjenek egybe a tanúságtételre, a tanúságtétel sátránál, így érdemes megjegyezni, hogy az Ekléziason szó először itt fordul elő az írásokban, amikor az Úr főpapnak rendeli Áront. Ha különféle városokban jársz, ne csak templomot keress, mondja Szent Cirill. Mert az istentelen eretnekeknek is megvannak a maguk barlangjai, amelyeket templomoknak mernek nevezni. Ne csak azután kérdezősködj, hogy hol van a templom, hanem azt érdeklődj meg, hol van a katolikus templom. Mert ez a név sajátosan mindannyiunk ezen szent anyját illeti meg. Ő Urunk, Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fiának menyasszonya, akinek mintája a mennyei Jeruzsálem, aki szabad, amely korábban magtalan volt, most azonban sok gyermeke van, mindnyájunk anyja. Vigasztalók ezek a szavak, amelyeket hallottunk jeruzsálemi Szent Cirill katekéziseiből, amely, hát, be kell vallani töredelmesen, hogy az elmúlt 1900 évben nem változott, 1800, ugye, Szent Cirill nem változott, és ugyanúgy ma is ezt vallja az Anyaszentegyházunk. Tovább kell még beszélnünk amiatt, és hiszek az egy szent katolikus egyházban, amiről igen sokat tudnék beszélni, de csak röviden tárgyaljuk, mondja Szent Cirill. Azért katolikus a neve, mert mindenütt jelen van. Drága testvéreim, valóban, mindenütt jelen van. Ezért, amikor bekapcsoljuk a multimediális eszközeinket, amikor csak rádiót hallgatunk, gondolj abba bele, drága testvérem, hogy egységben vagy mindazokkal az emberekkel, akik megvallják az egyházat. Egynek, egyetemesnek, szentnek és katolikusnak. Antiókiai Szent Ignác így fogalmaz a szmírnaiaknak írt levelében. Kövessétek mindnyájan a püspököt, ahogy Jézus Krisztus az atyát. A presbitériumot pedig úgy, mint az apostolokat. A diakónusokat úgy tiszteljétek, mint Isten rendelkezéseit. A püspök nélkül semmi olyat ne tegyetek, ami az egyházzal kapcsolatos. azt tartsátok érvényes eukarisztiának, mert a püspök vagy a presbitere végez. Nem olyan fiatal ez az írás. Krisztus után 110-ben vagyunk. Antiochiai Szent Ignác egy leveléből idéztem, és a katolikus ember ilyenkor valóban gondol a tekintélyre, amely az egyházat, mint olyat, tudja mozgatni látható fején keresztül, a mindenkori római püspökön, a mindenkori pápán keresztül. Ezért, drága testvéreim, fontos a hierarchiával való egység. Fontos az, hogy amikor az ember az imádságban imádkozik a lelki atyákért, kérje a Szent Lelket, hogy bölcsességet adjon az ő lelki atyának. Bölcsességet és a lelkek megkülönböztetésének adományát. Ezt azért fontos mondani, mert a mai időben, amiben élünk, fontos dolog lenne a lelkek adományának, a lelkek megkülönböztetésének adománya. Hogy különbséget tudjon tenni az a lelki atya a jó és a rossz között, a jó és a jobb között, hogy észrevegye azt, hogy mi származik a sátántól, mi származik az Istentől. Ezért megkérem tisztelettel és szeretettel a kedves híveket arra, hogy imádkozzanak a lelki atyukért. Kérjék Jézus Krisztust, az igaz mestert, hogy alakítsa az ő szívüket a Szentlélek által. Most az egyházról fogunk még azon belül elmélkedni, az egyház misztériumáról, annak látható és lelki valóságáról. Az egyház a történelemben van, tanítja az egyház. Ugyanakkor fölötte is áll a történelemnek. Csak a hittel megvilágított értelem láthatja meg, látható mi voltában a lelki valóságot, mely az isteni életet hordozza. Ha tetszik, mondanám úgy is, hogy az az ember tudja valóban becsülni a lelki javakat, amelyeket az egyház hordoz a szentségeken keresztül, aki valóban közel van az Istenhez. Aki számára valóban egy komoly kísértés az, amikor az imádságban szétszórt. Az ilyennek szeretném mondani, hogy akkor hagyja abba az imádságot, és mondja el az Úrnak azt, ami őt nyomja. Beszéljen a saját belső szétszórtságáról. Valóban az látja meg valóban a látható mi voltában a lelki valóságokat, az egyház látható mi voltában a lelki valóságokat, aki közel van az Istenhez. Az egyetlen közvetítő Krisztus szent egyházát, a hit, a remény és a szeretet közösségét ezen a földön látható szervezetként alapította, és tartja fönn szüntelen. És általa árasztja mindenkire az igazságot és a kegyelmet. Az egyház sajátos természete, hogy egyszerre emberi és isteni, látható, ugyanakkor láthatatlan javakban gazdag. Buzgón tevékenykedik, és elmerül a szemlélődésben, jelen van a világban, és mégis zarándok. De úgy, hogy benne az emberi és istenire, a látható a láthatatlanra, a tevékenység a szemlélődésre, a jelen való a jövendő örök hazára irányul, és annak van alárendelve. Talán fölmerülhet bennünk a kérdés, hogy hogyan tudom én ezt még pontosabban gyakorolni, hogyan tudom én látni a láthatatlant a látható egyházban. Emlékezzünk csak, hogy a hittanóra elején azt mondtam, hogy az elmélkedésünkben most a jó és a rossz vonásai mögé nézünk az egyháznak. Erre gondoltam, hogy a lelki valóságot meglássuk a látható egyházba. Sajátos természete, olvasuk a katekizmusba, hogy egyszerre emberi és isteni. Látható, ugyanakkor láthatatlan javakban gazdag. Szeretnék elmondani erre egy egyszerű példát, amely úgy hiszem, hogy meg fogja világítani ezt a lényeget. Hallottam egyszer egy lelki atyáról, aki furán prédikált. Arról prédikált a híveknek, hogy nem a 10 parancsolatot kell megtartani, hanem a 7 magyar javallatot, valami ilyesmit. Erre abba a kis templomocskába az egyszeri 90 éves nénike, elnézést a kifejezésért, vállalom ezt a eseményt, hogy a éterbe is ugyanúgy beszélek róla. A 91 néhány éves nénike fölállt a padból, rátámaszkodva a botjára keresztet vetett, és azt mondta a pap felé fordulva, elnézést a kifejezésért, én ezt a marhát hallgatni nem fogom. Megfordult és kiment. Mire is tanít bennünket ez a történet? Az a 91 néhány éves nénike nem tanult teológiát, de volt ora arra, hogy hitünk szent titkait a szívével megértse, mert közel van az Istenhez. Elment, mert ez volt a gyors reakciója. De utána, a következő héten, visszatért a templomba, megszólította a lelki atyát, és bocsánatot kért tőle. Viszont annyit hozzátett, hogy atyám, szeresse jobban az Úr Jézust. Drága testvéreim, ez is arról tesz tanúságot, hogy ez az idős néni túllátott azon, hogy milyen emberi hibáink vannak. Igaz, nem tanult teológiát, de megérezte az orrával, volt rá szaglása, hogy az, amit akkor ott hall, az nem isteni. De mégis volt benne bűnbánat, hogy felkereste a lelki atyát, bocsánatot kért tőle, és egyszerűen tanúságot tett arról, hogy az egyház bővelkedik a mennyei javakba, és tudja jól, hogy a látható egyházban meg kell látni a láthatatlan tevékenységet, hogy az ő egyszerű szemlélődése, amely által látta és látja remélem még mind a mai napig a világot, hogy rácsodálkozik Krisztusra, a szép pásztorra, a jelenvaló és a jövendő örök hazára irányul így az ő figyelme. Ez számomra személy szerint egy óriási tanúságtétel volt, amikor én ezt, hát sajnos nem lehettem jelen, nem, vagyis nem láttam, nem hallottam, hanem másodkézből tudom, de mégis egy nagyon szép tanúságtétel. De lehetne folytatni a sort azokkal az emberekkel, akik ezt már saját fülemmel hallottam, akik ugyanúgy nem bővelkednek nagy teológiai tudással, de a házalló JHVH tanuk, ugye, akik érkeznek és szemtelen módon próbálják becserkészni a katolikus embereket a saját hitvilágukba, így fogalmaznék szépen. Egyszer történt meg az, hogy saját házunknál bekopogtattak ezek az emberkék, és amikor a nagymamám kiment, akkor azt mondta nekem, hogy Péter, téged keresnek. Kimentem, és érdekes mód, jó pár éve történt, elkezdtem érvelni. De minthogyha falra hánt borsó lett volna. És egyszer csak megjelent a nagymamám a kapuba, és ő ismerte ezt a két házalló embert, akik JHVH, tehát Isten Jahve nevébe terjesztik a saját maguk eretnekségeiket, Jehova tanúi. Mondta az illető nevét, és az illető nevét nem mondva, mondom, hogy mit mondott. Édes drágám, ki milyen harang alatt születik, olyan harang alatt halljon meg. Ezzel nekem elmondott mindent. Persze hozzátette, hogy szégyeld magad, mert te is katolikus voltál. Drága testvéreim, ez számomra mindent elárul arról, hogy az egyszerű lélek, amely valóban hittel el tudja fogadni azt, hogy az egyházban működik az isteni kegyelem, és működik a Szentlélek így ugyebár, az valóban kész szemlélődni és aktívan tevékeny lenni. Látható világban a láthatatlan Istent megmutatni, mert a szeretet által megéli azt. Látható és láthatatlan egyház. Isten szent népe, Krisztus teste, a Szentlélek temploma. Ez lenne az utolsó dolog, amiről még szólni szeretnék. Hogy miért fontos az, hogy az Isten népéről így külön így szót ejtsünk, mely a II. Vatikáni zsinaton úgy könnyen ki lett emelve, gyönyörűen ki lett emelve annak fontossága, hogy Isten népéről szóljunk. Az egyház Isten népe, így mondja a zsinat, jól lehet bármely időben élő és bármely nemzetből származó ember kedves Isten előtt, ha féli őt és teszi az igazságot, Istennek mégis úgy tetszett, hogy az embereket ne egyenként minden társas kapcsolat kizárásával szenteljen meg, és üdvözítse, hanem néppé tegye őket, mely őt igazságban megismeri és szentül szolgál neki. Így tehát az izraelita népet kiválasztotta a tulajdon népévé, szövetséget kötött vele, és fokozatosan oktatta azáltal, hogy a nép a történelmében önmagát és akaratának tervét kinyilvánította. És a népet magának szentelte. Mindez azonban csak előkészítése és előképe volt annak az új és tökéletes szövetségnek, mely majd Krisztusban köttetik meg. Ezt az új szövetséget Krisztus hozta létre, tudnélik az új szövetséget az ő vérében, zsidókból és a pogányokból hívva meg a népet, mely nem test szerint, hanem lélekben alkot egységet. Ez a gyönyörű utolsó mondat. Az új szövetséget Krisztus hozta létre. Az új szövetséget az ő vérében, a zsidókból és a pogányokból hívva meg a népet, mely nem tett szerint, hanem a lélekben alkot egységet. Így valóban az egyházban az Isten népe rendelkezik papi, profétai és királyi jelleggel. Pappá és profétává és királyá tette őt. Isten egész népe részesedik így Krisztus-e három hivatalába, és felelős a belőlük adó küldetésért és szolgálatért. Drága testvéreim, hiszem és vallom, hogy Isten az ő népét általános papi hivatásban is részesíti, amikor megvan keresztelve az illető, szentségekben részesül, nagykorúvá lesz. A megkereszteltek ugyanis az újjászületés és a Szentlélek kenete által lelki házzá és szent papsággá szenteltetnek. Ezért kérek mindenkit, főleg a családfőket, gyakorolják általános papsági hivatásukat akkor, amikor vezetik a kis egyházat, amiben élnek. Amikor imára buzdítják a családtagokat, sőt, az imádságokat vezessék, járjanak elől, szenteljék meg. Továbbá ugyanúgy prófétai küldetésében is részesedik az Isten népe. Úgynevezett természet fölötti hitérzék által. Általa ragaszkodik fogyatkozás nélkül a szenteknek egyszer átadott hit tanításához. Egyre mélyebben megérti és válik Krisztus tanújává ebbe a világba. Egyszerűbb nyelvre lefordítva, drága testvéreim, az az ember, aki közel van az Istenhez, Isten népének sajátos Krisztusi voltát így tükrözi vissza a prófétai szerepbe, amikor például ráérez egy anya arra, hogy az a vő, aki betért a Jányos házba, nem biztos, hogy az ő lányához való. És nem azért, mert ne talántán félne attól, hogy az ő egyetlenét el akarja vinni valami férfi ember, hanem mert látja azt, hogy hát vigyázz, mert ez az ember komoly dolgokat titkol el előled. Színesíti, szépíti, hogy ne talántán az, hogy nem csinál abból ügyet, hogy az ő családjában mind a két szülő például alkoholista, és őnek is nincs munkája, és egy mi haszna ember. Ilyenkor igenis a szülőnek kötelessége, hogy figyelmeztesse a gyermekét arra, hogy vigyázz, mert nehéz sorsod lesz, ha mégis ezt a férfi embert választod. De ugyanúgy fordítva is igaz. Édesfiam, belőled még nagy ember lehet, hogyha így és így folytatod tovább. Hogyha valóban Isten előtt kedves maradsz. Ezek mind ilyen prófétai küldetések, egy úgynevezett hitérzék, amelyben az ember nem tesz mást, mint ragaszkodik az egyszer átadott hit tanításához. Végül a királyi feladatkörben is részesül az Isten népe. Krisztus a maga királyságát azáltal gyakorolja, hogy halálával és föltámadásával minden embert magához vonz. Krisztus a mindenség királya és ura, mindenki szolgájává lett, mert nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságú sokakért. A keresztény számára neki szolgálni uralkodást jelent. Az egyház főként a szegényekben és a szenvedőkben ismeri föl a szegény és szenvedő alapítójának képmását. Drága testvéreim, ezért a királyi jellegben való részesülés pontosan a szolgálatot jelenti. Ha megnézzünk egy családot, legyen az egy 4 tagú vagy egy 6 tagú, lényeg, hogy legyenek gyerekek, vagy akár már csak házasságban él valaki, és még nincsenek gyermekek, vagy akár legyenek olyanok, akik már idősek, és a gyerekek már kiröpültek, és egymásnak vannak csak otthon, akkor gondoljunk arra, hogy az a pohár víz, amelyet a másik embernek adsz, a férj, az a személy, a férj, ami szemetet televiszel, a gyermeked, akivel tanulsz, akit nevelsz, akit kísérsz, az mind szolgálat. De szülői tekintélyeden keresztül döntések elé állítanak. Vannak olyan dolgok, amelyekre igen kell mondani, és vannak olyanok, amelyekre nemet. És ezt már nem említettük itt a katekizmusban, de hozzátenném, hogy az is a szolgálatnak a jele, amikor az ember képes nemet mondani, amikor az ember képes igent mondani, egy segítségnyújtásra például. Álljon itt előttünk Nagy Szent Leó egyik beszéde. Mindazokat, akik Krisztusban újjászülettek, a kereszt jele királlyá teszi, a Szentlélek kenete pedig pappá szenteli. Ezért minden szellemi és lelki kereszténynek tudnia kell, eltekintve a mi hivatalunk sajátos feladataitól, ugye, hogy ők szolgálati papságra szentelődnek, és vannak, akik általános papságra, hogy királyi nemzetségből származik, és papi kötelezettsége is vannak. Mi más volna annyira királyi, mint hogy az Istennek engedelmes lélek uralkodik a testén? És mi más volna annyira papi feladat, mint az Úrnak a tiszta lelkiismeretet és a jámborság szeplőtelen áldozatát a szív oltárán felajánlani? Erre buzdítlak benneteket. Itt kívánok számotokra áldott hetet és boldog föltámadást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Nagy Péter atyával.
Mária Rádió.
Hírpercek.